Jó érzésű magyarok műsora.
Technológia és vérvonal az éterben.
Ponti és Hanna. Egyrészt a szolgálati közlemények kezdünk, mert úgy érezzük, hogy ez a hallgatóság a szívéhez kap. Át fog alakulni a Ponti és Hanna.
Reformokat hajtunk végre.
Igen. 7 pontba. Ami annyit jelent, hogy és akkor mondjuk ki, hogy a Vahorn tulajdonképpen mező szemerein van továbbra is, és valószínűleg ott fog lenni még sokáig, tehát ebben a műsorban már nem biztos, hogy szerepelni fog. A Szira felesége az Sopronban játszik, aztán ezért családi kötelezettségek miatt nem fog tudni egy darabig.
Hűségvárosában fog tájékoztatni minket.
Hűségvárosában lesz. De Martinko az egy fegyelmezetlen, nagyon szeretjük, de fegyelmezetlen, most sincs itt. Így különböző emberekkel tárgyalunk, és szerintem jó nevek ezek, nem lehet előre elárulni, hogy Szilágyi Kornél, Vályi Gábor és hasonlók fognak majd talán a jövőben beszállni a Ponti és Hannába. Addig, míg kialakul az új Ponti és Hanna legénysége, addig nagyon színes kulturális kis anyagokat fogunk az arcotokba nyomni. Elsőként már itt van szerencsétlen Gecse Géza, azért szerencsétlen, mert még nem mondtuk, hogy üljön le, üljél le, légy szíves, oda üljél. És hát kicsit putyinozunk, meg orosz birodalmi, meg bizánci, meg pravoszláv, mert ő írt egy könyvet, de adjunk lehetőséget a gondnoknak, hogy bennmaradjon a csapatban, mert ő is tesztel is alatt áll.
It is intended for the entertainment and instruction of broad-minded adults only, and should not be played to or sold to minors under any circumstances whatsoever. Thank you.
Zene volt, ezért egyből bele is kezdünk, hogy itt van egy könyv a kezemben, Gecse Géza írta, köszönjük a hallgatóknak.
Szervusztok, jó napot kívánok!
Bizánctól Bizáncig az orosz birodalmi gondolat. Én azt ugye tudom rólad, mert régóta ismerem, hogy az itt téged mindig is ez érdekel, de miért írtad meg ezt a könyvet igazából? Mert a dolognak az a számomra a furcsasága, hogy kb. Majdnem ott fejeződik be, ahonnan én mondjuk kérdezgetnélek téged, hogy mi közünk nekünk Putyinhoz. már biztos ebben benne van.
Hát azért jelent meg ez a könyv most, mert az igazság, hogy ennek volt egy 93-as változata, és én addig csak a pánszlávizmussal foglalkoztam, hogyha ezt valaki nem tudja, hogy micsoda, hát az első korszerű orosz forradalmi gondolat.
Nem vagy szláv.
Hát mi nem vagyunk szlávok, egyikünk sem, a magyarok egyik a szlávság testével a 19. századi orosz átlag gondolkodás szerint, már az értelmiségi gondolkodás és a birodalmi gondolkodás szerint. Úgyhogy bár nem vagyunk szlávok, nagyon sok közünk van hozzájuk, hogy is mondtam, hogyha a politika nem foglalkozik, hogyha valaki nem foglalkozik a politikával, akkor majd a politika
de ez így jó, hogy...
Tehát így vagyunk mi a szlávokkal is, hogyha mi nem, szláv, nem foglalkozunk velük, akkor majd ők foglalkoznak velünk, és nem biztos, hogy ez jó. Tehát, ezért írtam ezt a könyvet, mert végül is a Putyin-féle doktrína az összes között, amikor ezelőtt már elkezdtem ezzel foglalkozni, de mondom, 2000-ben Putyin újraválasztása volt, vagy megválasztása volt az az első időszak, amikor nem tudtuk még pontosan, hogy mi lesz, de ez kiderült, hogy ez a fajta orosz birodalmi gondolkodás egészen más, mint amivel eddig találkozhattunk, bár sok elemét őrzi. Mind a szovjet birodalmi gondolatnak.
Akkor légy szíves, mondd el, hogy mik az állomásai a birodalmi gondolkodásnak mondjuk az általad vizsgált időszakban.
Hát mi elkezdjük retteget Ivánnal, ami azt jelenti, hogy az első orosz birodalmi gondolat az az ortodoxiára alapult. Tehát ez azt jelenti, hogy mit találtak. Azért ez a címe, hogy Bizánctól, mert ugye hát Bizánc egyében alakult meg az orosz birodalom, tehát a Moszkva központú Oroszország, ami retteget Iván idején megháromszorozta a területét, és utána sokszorozta a területét. Tehát ez egy sikertörténet az oroszok számára, különösen ugye, hogy 300 vagy 400 évig majdnem.
De valaha is csökkent az orosz birodalom területe?
Hát most csökkent. Hát most csökkent 17 éve, 15 éve csökkent, tehát akkor következett be egy olyan típusú sok, nem akkor, mint velünk Trianon után, de majdnem. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk az oroszok megszokták azt, hogy mondjuk ők parancsolnak, és akkor kiderült, hogy a saját országokat se tudják igazából megtartani, de nem tudják, hogy mikor áll meg a birodalomnak, az országnak a darabolódása, hát ez olyan, ami egy ilyen permanens frusztráció. A Jelcin időszak alatt persze, és a Putyin ebből egy fellélegzés tulajdonképpen.
Én azért beleolvastam a könyvedbe, miért van az, hogy az oroszok lelkileg ilyen szégyenlősek a birodalmi gondolat kijelentésével kapcsolatban?
Söfrin György írta a könyvnek az előszavában, hogy egy nagyon furcsa jelenséggel állunk szembe. Egyébként minden nagy hatalom, amelyik birodalmat épít, az szégyenlős. Tehát ugye a britek azok azt mondták, hogy a fehér ember uralmát valósítják meg, és a civilizációt terjesztik. Az oroszok általában azt mondták, hogy felszabadítanak, de kereszténységet terjesztettek ugye a középkorba, a pogányokat térítették meg. Vitték el az egyetlen igaz hitet, tehát a pravoszlávia, az ugye ugyanazt jelenti, ez azt jelenti magyarul, hogy igaz hit, vagy az ortodoxia görögül, az is azt jelenti, hogy igaz hit, és hogyha valaki olvassa
Dosztojevszkijnek... És Bush a demokráciát viszi, vagy mi?
A szabadságot.
Ja,
a szabadságot, a persze.
KGB, mint szabadságot.
És nem a KGB, ez az oroszoknál az igazság, tehát ugye, mint a Pravda, tehát a szovjet pártlap, amit ugye megalakítanak, illetve a fő orgánumban nagyon hosszú ideig a Moszkva központú szovjet birodalomnak, annak ugye az a neve, hogy Pravda. Tehát ugyanaz, mint ugye a pravoszlávia, tehát az igazság. Vagy görögben ezt úgy hívják, hogy ortodox, tehát mi onnan ismerjük, csak nálunk az ortodoxia egészen másfajta fogalomhoz.
De gyönyörű szép, akkor így az orosz szemantikai univerzum is.
Na, ezt akartam mondani, hogy
Dosztojevszkijnél... Most még először a kereszténység.
De a kereszténység.
Tehát
olvassa valaki ugye Dosztojevszkijnek a nagy inkvizitorról szóló legendáját a regényeiben, ami tehát tulajdonképpen 20. 21. századi szempontból egy ilyen egzisztencialista történet, ugye a kereszténység meg egyebek. Ezt mindenki elfelejti, aki magyar, hogy amikor Dosztojevszkij kereszténységről beszél, akkor ő ortodox kereszténységről beszél. Tehát ez a nemzeti tartalom, ez ott van, és hát ők fel akarják szabadítani egész Európát, tehát egész Európa számára akarják megmutatni az igazi hitet. Ami aztán a bolsevizmus idején, tehát 1917 után a világ forradalom képében jelenik meg, ugye a proletáriátust akarják igazából felszabadítani, amiről ugye a 20-as években azért ők is érzik, hogy hát nem egészen úgy találták ki Marxék az egész elméletet, és ugye van erről egy vita 27-28-tól kezdődően a Szovjetunióban, amit úgy hívnak, hogy szocializmus egy országban vita, hogy lehetséges-e felépíteni, és a vitát aztán persze úgy döntik el, hogy ez lehetséges, és 33-tól kezdve kezdik visszaszipkázni az orosz múltból mindazokat az elemeket, amelyek a 20-as években ki vannak tiltva az orosz gondolkodásból. Tehát
ez akkor lesz nacionalista az orosz
akkor itt adódik át. Tehát erről van szó, mert ugye orosz nacionalizmusért a 20-as években, vagy antiszemitizmusért, mint ellenforradalmi propagandáért börtönbe lehetett kerülni. Ugye? Na most miután 33-ban észreveszik azt, hogy a nácik most nagyon durván és sematizálva mondom el a történetet, úgy, ahogy egy történésznek nem illik, de most, hogy egyszerűbb legyen az egész ügy.
Ez szórakoztató magazin műsor azért, igen.
Tehát arról van szó, hogy elkezdik visszaszipkázni az orosz múltnak a bizonyos elemét. Ez azt jelenti, hogy addig az orosz népmondákat, azokat igazából nem adták ki egyszerűen. 1933-34-ig. A szlavisztika, mint tudomány, az részben azért, mert a nácik azt mondták rájuk, hogy a pánszláv ideológiát valósítják meg, talán ennek a hatására is, tehát nem csak a pánszlávizmusnak a kutatása, hanem még a szlavisztikának a kutatása is tilos volt, csak 39-ben hozzák vissza. Tehát itt különböző fázisok vannak. 41-ben meg ugye pánszláv bizottságot alapítanak a Szovjetunióban, persze másfajta pánszlávizmus mondják ők, ez demokratikus, tehát nem reakciós, hanem haladó pánszlávizmus, mert az európai terjeszkedés szempontjából akarnak támaszkodni a különböző szláv nemzetekre, még akkor is, ha ezeknek a szláv nemzeteknek legalább a fele a horogkeresztes zászló alatt menetel a Szovjetunió felé. Hát gondoljuk el, hogy ott vannak a filmfelvételek a szlovákokról, mint Leningrádot ostromolják, vagy ott vannak a horvátok, akik a németeket felszabadítóként üdvözlik, és ott látszik a Kostunica filmekben, hogy ezeket a felvételeket korábban nem láttam, hogy mekkora ovációval foglalják a bevonuló németeket Zágrábban a horvátok. És ott vannak a bolgárok, akik ugye a szerbekkel való konfliktus miatt, hát az oroszok ellen nem menetelnek a II. Világháborúban, de a németek oldalán harcolnak.
Meg az ukránok.
Hát az ukránok az egy más történet, mert ugye ők belső, hát mondjuk a birodalomnak a belső részét képezik, és a 20-as évek elején nem lehet tudni, hogy önállóak lesznek-e.
Kérték a felvételőket,
hát mint a többiek is, persze.
Mi is.
Hát mi nálunk azért más volt egy kicsit a dolog, tehát én szerintem az félig meddig szerencsés is, hogyha az ember, hogy mondjuk ez egy ilyen nyílt konfrontációba kerül, mert... hogy mondjam, tisztábbak a viszonyok. Tehát az ukránoknál, vagy a belorusszoknál, fejroroszoknál, vagy az ukránoknál, vagy ahogy az oroszok nevezik őket, a kisoroszoknál, az ugye ott azért lebegtetve, hogy ezek mondjuk az orosznak a nyelvjárása. Ugye? És hát Kijevben 30 évvel ezelőtt, azt hiszem, Kijevben talán egy ukrán középiskola volt. Aztán Slusspass. Az ukrán fővárosban.
És az egész oktatási rendszer, az mind az oroszra épült.
Hát különösen a fővárosban, hogy ne? Tehát ezt erőltették. Nem az oktatási rendszer,
és egyébként különböző módon, súlyosan megváltozik.
Másabb azért az ukránnak a, hogy mondják, a beszélt változat, amit Kelet-Ukrajnában, mert Kelet-Ukrajnában gyakorlatilag G-H hangcserélődés van, és nagyon közeli az oroszhoz. Tehát ahogy a Brezsnyev beszélt, ugye ő egy kelet-ukrajnai orosz volt, de ő is a G betűket H-val ejtette. Mit kérdeztél?
Hogy ez hogy fog a tökéletes ellentétére változni? Most tudom, hogy ugrás van benne
az ukránoknál? Napjaink.
Ukránoknál, meg hát a lettek, meg az észtek.
Hát az lettek, meg az észtek, a baltiak, ez teljesen tiszta sor.
Csak ott marad egy nagy orosz társaság, akik miatt folyamatosan aggódik az orosz politika.
Már a Ukrajnának a területe, meg pár százezer orosz mondjuk a balti államok területe.
Igen.
A Baltikum teljesen más képlet, mert ott soha, tehát ott senki nem állította igazából azt, hogy mondjuk az oroszokat ők szerették, vagy hogy ők behívták volna. A hivatalos politika persze állította, de ott fegyveres ellenállás volt, amiről mi nagyon keveset tanulhattunk, mert nem tanították ezt igazából nekünk az iskolában, sőt ezért talán még ma se tanítják, hogy az erdélyi testvérek ugye mind Észtországban, mind Lettországban, de különösen Litvániában.
Erdélyi testvérek,
így hívták ezt a mozgalmat. Tehát ez a, hogyha azt mondom, hogy partizán...
Kapcsoljuk meg, ez erdélyi
testvérek. Ne tapsolj, tehát itt most szórakozol rajta, de a 70-es években halázták ki az erdőkből Észtországban az utolsó ilyen partizánokat, akik nappal lehet, hogy éppen ott megművelték mondjuk a földet, éjszakára elmentek az erdőbe, amikor elkezdtek rájuk vadászni az oroszok. Már a szovjetek.
Semmit
nem tudsz?
Természetesen.
Én úgy emlékszem, már még 9-ben be is előkerült, akkor már csak egyetlen egy ember.
Az 70-es. Egy kicsit legenda, tehát a 70-es évek vége, hát korukat tekintve hát, is.
Igen, aztán kiöregettek.
Az az érdekes, hogy egyébként, hogyha nagyon akarják, akkor én szerintem az utolsót is meg tudják fogni közülük, csak nagyon nehéz volt. Tehát más egyébként a népnek a mentalitás is. De Litvániában, hát egészen 1956-ig szabályos, hogy mondják, ezt hadseregek mozognak, és a KGB alakulatok nevelegett. Apám Észtországban járt, anyámat ott ismerte meg, anyám nekem észt, és mesélte azt, hogy hát nyáron lehetett leszolgálni igazából azt, amit mondjuk nálunk, még amikor volt katonaság, akkor ugye vagy előtte, vagy utána lehetett. Na és ők nyáron a 3 hónapot szépen leszolgálták, tehát a sárban kúszás, meg hasonló dolgok, és akkor ott mesélte nekik a politikai tiszt, hogy az volt, hogy ők lesben álltak mondjuk Litvániában arra, hogy mondjuk az ottani erdei testvéreket ki fogják halászni, és akkor a parancsnok így azt mondta, hogy gyerekek, várjatok egy picit, itt elvonult egy csapat. És utána a fazan azt mondta, hogy a gyerekek, itt akkor most egy kicsit hallgatunk, mert hogyha most itt mi oda pörkölünk egyet-kettőt, akkor nem mi vadászunk, hanem ők vadásznak le minket. Tűnik valóban sajátos, tehát szabályos alakzatban egy egész kis hadsereg vonult fel előttük. Uh-huh. Hát megvannak a bunkerek, nemrég a HVG-ben közöltek erről néhány fényképet, csak Budapesten azt hiszem, hogy kiállítás is. Volt még, talán van is ezekről a litván ellenállásról. Uh-huh. Mert ugye a litvánok vannak a legtöbben, tehát ők 3,5-4 millióan vannak, az észtek meg a lettek azok együtt vannak ennyien. És mondjuk, ha megnézzük azt, hogy milyen az egész történet ma Észtországban, akkor az van, hogy Tallinnak majdnem a fele orosz, azon kívül Narva, ez a keleti város, ahol, hogyha mondjuk Kelet-Berlint és Nyugat-Berlint az ember meg akarja tapasztalni, akkor ma a Narvából át kell menni Ivánkorodba, tehát a városnak az oroszországi területen lévő részében még rettelget Iván építette egy ilyen nagy
város. Ezeken jártál ezeken a nagyokat?
Hát persze, hogyne. 95-ben végigmentem ezt az egész, tehát végigjártam ezt az egész utat, mert kíváncsi voltam, hogy milyen az önálló Észtország, mert addig nem voltam, tehát csak előtte, még a szovjet időszakban, és ott autóval jöttem végig. Uh-huh. És ott látszik egyébként az, hogy így átmész, tehát az egyébként kicsúzlizott, tehát utca, kísértett város, ez az oroszországi rész, átmész Észtországban, minden teljes mérték ki van világítva, tehát olyan, mint hogy a mexikói meg az amerikai határt lépnéd át, érted? Mondjuk az Észtország olyan, mint az Egyesült Államok, Oroszország meg olyan, mint mondjuk Mexikó.
Még kicsit szeretném, hogy haladjunk Primakov felé, és aztán akkor szünetelünk zenével. Mond tovább, hogy jussunk el napjainkig a birodalmi gondolat, hogy változik.
Bukászkinek van egy könyv, amit én felhasználtam. Én felhasználtam gyakorlatilag mindenkit, tehát a magyarországi forrásokat is, amik ugye 93 óta megjelentek, mert ez hiányossága volt a 93-ban megjelent kötetnek, azon kívül, hogy nem foglalkoztunk benne. Az orosz fasisztákkal.
Mi volt a címe?
Meg Bizánctól Bizáncig ugyanezt a címet meghagytam, és az alcíme meg az volt, hogy epizódok az orosz pánszlávizmus történetében. Ez az orosz birodalmi gondolat. Uh-huh. Tehát ez a mostani kötet. Ez erről szól. És ebben megírtam, ugye, hát megvannak a források, amerikaiak elég intenzíven foglalkoznak vele. Egyébként szerintem intenzívebben, mint maguk az oroszok, jobban érdekli őket. Uh-huh. És publikálnak is évente legalább egy komoly könyvet erről az egész témáról.
92 után felszabadították kint a levéltárokat? Tehát te például kutathattál kint?
Én 88 és igazából 89-ben tudtam igazán kutatni. A 90-es évek elején, tehát olyan 91-92-ig nyitottak voltak nagyjából a levéltárok. Hogyha az embernek volt elég pénze, mint ahogy Gosztonyi Péter svájci történésznek, igen. Ő volt, hogy eredeti dokumentumokat tudott megvásárolni még, volt, hogy Botkáért is odaadták, de utána szépen bezárták meg. Megint bezárták a levéltárakat.
Sőt, az 92 az ilyen visszasötétülés, vagy mit jelent?
93 utáni időszak, az piacosították tulajdonképpen az egész történetet. Ez azt jelenti, hogyha te most egy filmet, és teli van filmekkel egyébként, tehát az amerikaiak után önállók vannak a legnagyobb filmkészletek, és ezek feldolgozatlanok, tehát ott vannak a mi filmjeink is, csak azt nem tudjuk, hogy hol. Tehát voltak, hogy ugye a csereprogram egyezmény keretében kaptunk vissza egy egész filmet a Skandináv Archívumból, mert nem értették, hogy miről szól ez az egész történet, és ott kötött ki. Most a japánoknak, akiknek több milliárd gyúk volt erre az egész történetre, ők odaeresztettek egy egész csapatot, és úgy kihalásztak néhány filmet, de ez iszonyatosan nagy pénzek kellnek, és miután piacosították az egészet, ez azt jelenti, hogy ma mondjuk pár $10 olcsó percenként, tehát egy percnyi film. Na most gondold el, hogy egy percnyi film, hogyha $70 vagy $120, pár tíz dollárnyi különbség az, akkor mit jelent, hogyha...
Igen,
de nincs feldolgozva, tehát ez a másik nehézsége a dolognak, mert van ott négy falu, ami csak ilyen filmekből áll. Tehát ilyen filmes raktár tulajdonképpen.
Tehát végül is megőriztek minden, csak ez 89-ig zárt tenyérbe volt, utána volt néhány év, amíg elvileg szabadon felhasználható volt, és talán meg ráültek?
Nem, piacosították.
Tehát piacosították, de az a baj, hogy nincsen feldolgozva. Tehát
veszel nyersanyagot, csak nem tudod, hogy mennyi ebből a hasznos.
Igen, tehát hogyha vagy oda elengednek téged kutatni, és akkor van egy olyan ember, aki tudja, hogy mi hol van, hogyha van róla sejtése, azt megitatod, tehát beszélsz vele, baráti viszonyba kerülsz, és akkor elárulja, akkor hogy mi tudja, hogy tudja, hogy hová kell nyúlni. De nincs feldolgozva az egész, és miután nincs feldolgozva, ezért igazából nem tudod, hogy mi van kint.
Aha.
Tehát
ők se tudják?
Ők se. Így van.
Tehát gyakorlatilag összegyűjtöttek akkor minden mondjuk a háború után, ez ott M-záról van meglep, de soha senki nem dolgozta föl történészi szempontból, ezért a fene tudja, hogy milyen értékek vannak ott bent.
Ezt tudjuk, hogy nagy értékek vannak, csak nem tudjuk, hogy mi az pontosan, így van. Tehát, de most egy egyszerű dolog, hogyha kimentél, én voltam 2000-ben kint Angliában kutatni egy kicsit a 45 és az 56 közötti filmes anyagot, és ami kis cég volt, mert ott ugye több ilyen filmhíradót készítő cég volt, és a kis cégek azok addig 2000-re már összegyűjtötték, hogy miük van. Tehát az ember ránézett, és akkor kérem ezt. Katalógus alapján meg tudom nézni, hogy mi van. A nagyok még ott se jutottak, mert nekik nagyon nagy anyaguk volt. Tehát ugye ez azért több év, amíg ezeket szépen végignézi valaki, archiválni tudja, egyáltalán be tudja dugni a rendszer, és onnantól kezdve meg lehet vásárolni. Most ennek következtében, hogyha mondjuk én nekem anyag kell, ugye egy bizonyos időszakról a világnak bármely tájáról, akkor a vicc az, hogy a feldolgozottság miatt sokkal, de sokkal könnyebben szerzen ezt be mondjuk Amerikából, Angliából, Nyugat-Európából, bárhonnan, mint mondjuk Oroszországból, ahol miután nincsen feldolgozva, nem tudjuk, hogy miük van. Pontosan.
Hát valamennyit tudunk belőle. Ebben a régióban gyerekek a 22-es csatája.
Come on.
Már az egész ország oroszul tanult, hogy meg tudnám mondani, hogy kb. Miről szólt ez oda?
Hát ez arról szól, hogy visszajön a katona a frontról, ez egy klasszikus ilyen, hogy mondják ezt, ezért 10 éveket osztogattak, hogyha a 20-as években még lehet, hogy 20-as években még nem lőtték érte szerintem főbe az embert, akkor csak elvitték valahová. De később igen, tehát ez egy arról szól, hogy ugye visszajön a katona a frontról, el van lőve fél lábbal, ugye a lován ül, oda köti a lovát, közben üldözi a komisszár, megtalálja a feleségét, kiköti a lovát, a komisszár jön, elviszi a lovát, a keselylábú lovát, hogy ez a Konymoi Varanoi, a rövidcsövű puskájával, hát ugye ott van a vállán, elviszi a feleségét, elviszi a lovát, szóval tulajdonképpen semmilyen nem marad a végén, és nem marad neki más, mint az erdőbe be, és hát onnantól kezdve ugye folytatja ezt a furcsa, mert ugye itt is azt a kifejezést kell használnom, hogy partizán hadviselés, mert ugye ezt mindenki a vörösökhöz kötötte, de hát itt fehérgárdista alakulatokról van szó. Ez eltartott egy darabig, aztán persze felszámolták őket, és ennek az időszaknak mondjuk így a folklór terméke ez a dal, amiről azt hittem, hogy egy új költés, mert a Csizsi kampányának a feldolgozásában ez egy fiatal 20 éves gyerekek, annak a feldolgozásában vettem Moszkvában ezt a lemezt, de kiderült rá, hogy megnéztem pontosan, hogy 20-as évekbeli népdal, tehát újra feldolgozásáról van igazából szó. Tehát érdekes, ugye egy teljesen szomorú történet, és közben meg ugye vidáman megy alatt az. Ez egyébként az orosz történetnek az ilyen sajátosság, ugye ilyen groteszk az egész.
Sírva vigad az orosz?
Temet vagy, vagy csinálva.
Vagy, igen, hát nem sír tulajdonképpen, vigad, amikor sírhatna. Uh-huh. Igen.
Akkor rokon lelkek vagyunk, nem?
Így nem tudom. Pontosan ez a problémám, hogy még tovább fejtegesd, hogy hogyan határozza meg az orosz birodalmi politika mi életünket, mert szerintem úgyis ide csúcsosodik ki az egész, nem?
Hát igen, ugye tulajdonképpen most...
Ez interaktív adás. Tehát fel a fejedre?
Úgy kívánok a vonalban.
Jelcin, tessék.
Szervusztok, Jelcin. Tehát arról lenne szó, hogy itt említetted, hogy a Putyinnak az új birodalmi koncepciója az egyben egy pánszláv gondolatokkal megspékelt, hogy egy ilyen modern pánszlávizmusra épülő valami?
Nem, tehát ez az érdekes egyébként, hogy a szovjetek is használták a pánszlávizmust, és én ezt a könyvben, a Bizánctól Bizáncikban most le is írom, és ez ugye egészen 1948-49-ig a jugoszlávokkal való konfliktusig tart. Tehát 46-ban a nagy títóképek, és...
De most a Putyin az nem hozzá vissza?
A Putyin lehet, hogy elemeket hoz vissza, de Putyin alapvetően, hogyha valamit használ a szovjet, az orosz múltból, akkor az inkább a szovjet múlt. És az új eszközök azok, amik érdekesek. Tehát ugye az energiahordozókon keresztül ugye az állami szektornak a primátusát azt ugye visszaépítette, mert ugye itt azt nagyon kevesen tudják, hogy Jelcin idején elszabadultak ezek a klánok, és ez a 98-as szeptemberi pénzügyi válságnál derült ki, és ez sokkolt az egész orosz politikai osztályt, hogy tulajdonképpen megfékezhetetlenné váltak, és akkora kárt okoztak az országnak, amitől kezdve hát... A pánszlávizmus bizonyos szempontból játszik. Na most azért vagyok ezzel igazából bajban, mert a pánszlávizmusnak is csak egy kis része. Tehát amikor volt Jelcinék idején, 99-ben ugye a belgrádi elleni bombázás, akkor lényegében ugyanezeket a mondatokat használták, mint amit a 19. században, meg mondjuk a II. Világháború során. Voltak ebből elemek, de például azt, hogyha kiment az ember Moszkvába és találkozott...
Hogy a bűnös, gonosz nyugat, ami szláv testvéreinket?
De ez az ortodoxiában is benne van. Tehát a pánszlávizmus azért ennél modernebb. A pánszlávizmus az azt mondja,